Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Jézus nyájas és szerint, láss meg engemet, hallgassad meg, hű megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelme csahít.
Istennek igéje testvéreim, a mai estén a Márk írása szerint való evangélium 10. részéből olvasom, a 10. rész 17. versétől a 27. versig terjedő ige szakaszból. A megnevezett helyről így szól hozzánk Istennek igéje. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat. Ne ölj, ne paráználkodj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld atyádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus ekkor rátekintett, megszerette, majd ezt mondta neki: Egy valami még hiányzik belőled. Add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az arca, és szomorkodva távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be az Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak Isten országába bejutni. Azok még jobban megdöbbentek, és azt kérdezgették egymás között: Akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Csöndesedjünk el, imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük néked azt, hogy ennek a hétnek az estén a te színed előtt csendesedhetünk el. Úrunk, arra kérünk téged, hogy ne tekints, ami mérhetetlen, méltatlan voltunkra. Ne tekints bűnös természetünkre, gyengeségeinkre, vétkeinkre. Azzal a reménységgel vagyunk itt, hogy lelkileg úgy álljunk készen a rám következő vasárnapon, hogy azt kérhessük tiszta szívvel tőled, Urunk, hogy tisztogass meg bennünket, mosd meg minket minden fertelmességünktől. Ezen a mai estén is azért vagyunk itt, Urunk, hogy a te ígédet hallgatva megértsük azt, hogy mi az, ami fogyatékosság a mi életünkben. Mi az, ami hiányosság. Mi az, amit te nem látsz jónak. Mi az, amit te még kívánsz tőlünk. Ezért kérünk arra, Úrunk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat Jézus Krisztusért. Lelked által légy jelen, munkálkodj közöttünk, és hogy hallgasd meg a mi könyörgésünket. Ámen. A felolvasott történet, kedves testvéreim, mindnyájunk számára úgy ismerős, hiszen három evangélium is megörökíti, mint a gazdag ifjúnak a története. Hogyha végignézzük ezeket az evangéliumokat, ezekből azt halljuk, hogy mind a három mást tart fontosnak elmondani ezzel a személlyel kapcsolatban, és végezetül áll össze egy kép vele kapcsolatban így, hogy ő egy előkelő ifjú ember. Aztán a legtöbben talán úgy vagyunk, hogy bárcsak benne sem lenne az evangéliumokban ennek az embernek az alakja, nemhogy háromszor, még egyszer is sok, hiszen miatta van benne egy olyan mondat az evangéliumokban, ami egy picit szíven üt mindnyájunkat, akárhányszor csak halljuk, és ami úgy hangzott, hogy menj, add el mindenedet, amit van, a pénzt oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. aztán jöjj és kövess engem. Ez az evangélista Márk, aki először rögzítette meg ezt a történetet, nem mondja meg rögtön ennek a történetnek az elején, hogy ez az ember, ez egy vagyonos, jómódú, gazdag ember. Azonban abból a kérdésből, amit feltesz Jézusnak, mindenképp ez derül ki. Nem a magatartásából, nem abból, ahogyan oda megy Jézushoz, mert az nagyon tiszteletre méltó. Oda szalad hozzá, és térdre borul előtte. A tiszteletnek a megannyi jelét adja számára, az, ahogyan beszél hozzá. De a kérdés, az kimondottan egy gazdag embernek a kérdése. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ugyanis ez a kérdés egy olyan embernek a kérdése, akit egyáltalán nem foglalkoztatnak olyan kérdések, mint hogy mit tudom én, mit adjak enni a családomnak. Hogyan éljek meg? Hogyan tartsam el őket? Hol keressek munkát? Hogyan tartsam fenn magam? Őt ezek a kérdések nem foglalkoztatják, magasan fölötte áll ezeknek. Jézushoz általában a legtöbb igény, a legtöbb kérés általában valami testi, lelki nyomorúság miatt volt. Ez egy egész szokatlan kérdésnek nevezhető abban a sorban, amivel Jézushoz közelednek. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? És ezt ez az ember azzal a meggyőződéssel teszi fel, hogy ő valójában Istennek egy rendkívül kedves, választott gyermeke. Abban a korban ugyanis így tekintettek arra, hogyha valakinek hatalmas nagy vagyona volt. Ha valaki, ahogyan az imént említettem, nagy betegségben szenvedett, valamilyen gyógyíthatatlan bajban, esetleg leprában, azt úgy magyarázták a korabeli kegyesek, hogy bizony annak az embernek nagy bűnöket kellett elkövetnie, amiért Isten azzal a betegséggel bünteti. Ellenben, hogyha valaki gazdag volt, azt egyértelműen úgy magyarázták, hogy ez az ember bizonyára megtartotta Istennek a törvényét, az ő rendelkezései szerint járt, megtartotta a parancsolatokat. Éppen ezért van az, hogy Isten felemelte, és hatalmas nagy gazdagsággal áldotta meg. Éppen ezért van az, hogy ez az ember mindenféle szégyenérzet nélkül megy oda Jézushoz. Sőt, hogyha valami, hát éppen ő az, aki az első helyen teheti fel a kérdéseit, hiszen mindenkit megelőzve ő megy oda legelőször. Így megy Jézushoz, és így teszi fel neki első helyen a kérdést. Mindezek azonban, ami úrunkra nincsenek hatással, ahogyan általában a külsőségek soha nem voltak rá hatással. Ő ránéz arra a térdeplőre, aki ott van előtte, és kétség kívül egy olyan embert lát, aki fölött áll az átlagnak, nem csak abban, hogy mennyire gazdag, hogy mennyire jómódú, de abban is, hogy bizony ez az ember lelkileg nagyon, nagyon éhes, és hogy tenni vágyó ember. Amikor azonban ezt a kérdést felteszi a gazdag ifjú Jézusnak, akkor talán azt reméli, hogy valami olyan feladatot kap, amit nagyon könnyen teljesíthet. Valami olyasmit állít majd követelményként Jézus vele szemben, ami talán a vagyonának egy jelentős részét felemészti majd, mint hogy gondoskodjon a környezetének az elesettjein, szegényein, de mindenképpen felhasználható lenne az ő háttere ehhez. Sőt, valami ilyen feladatot akar igazából, hiszen ő egy nem hétköznapi ember, aki egy nem hétköznapi feladatot akar. Jézusnak a válasz azonban egészen meglepő, hiszen azt mondja, hogy tudod a parancsolatokat, ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit. Elsorolja neki a 10 parancsolatnak az ismert igéit. Ne tedd ezt, ne tedd azt. Pedig mi is volt az első kérdés? Mit tegyek? Mondd meg nekem Jézus, hogy mit cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet. És mint egy panaszként jön a gazdag ifjúnak a szájából, hogy de hát mindezeket megtettem. Mindezeket megcselekedtem, ifjúságomtól fogva. Mondd meg azt nekem Jézus, hogy mi az, ami biztosíthatja nekem azt, hogy bejutok Isten országába. Hatalmas vagyonom van, de tudom, hogy ez nem elég. Nagy vagyon gyűjtöttem, jómódú ember vagyok, mégis tudom, hogy önmagában a gazdagság még nem elég. És bizony ez az a szemléletmód, ami miatt azt mondja az ige, hogy Jézus megkedvelte, megszerette ezt az embert. Mert Nagyon kevesen vannak, lássuk be, azok között, akiknek ebben a világban minden megadatott anyagilag, akik valójában lelkileg ilyen éhesek maradnak. Ennyire éberek maradnak, hogy érezzék azt, hogy sok minden lett az ő számukra biztosítva ebben a világban, de van még valami, talán ami a legfontosabb. Nem dölt még el az üdvösség kérdése, az örök élet kérdése. Kétségtelen Jézus megkedvelte ezt az embert, hiszen egy olyan ember volt előtte, aki igazán keresett, és aki tudta, hogy van valami több, és aki azt is tudta, hogy kit kell megkérdeznie ennek kapcsán. Amikor azonban Jézus erre az emberre néz, akkor nem csak azt látja meg, hogy milyen a külseje, hanem azt is látja, hogy milyen belülről. Belelát az emberbe, úgy, ahogyan az orvosok szoktak az emberről felállítani diagnózist. Nem kell ahhoz műtétet végrehajtani, hogy tudják azt, hogy belül hol van a probléma. Jézus is belelát ennek az embernek a szívébe, és ekkor azt mondja, hogy egy dolog még hiányzik belőled. És kétségtelen, hogy ezen a ponton ennek az ifjúnak az arca bizonyára felderült. Az, hogy végre választ kapok arra a kérdésre, ami engem foglalkoztat. Végre megmondja Jézus, ez a mester, akiről oly sokat hallottam, azt, hogy mit kell tennem, hogy végre elnyerhessem az örök életnek a bizonyosságát. Valaki végre megmondja. És Jézus valami elképesztő dolgot állít vele szemben, egy nagyon nagy követelményt. Azonban próbáljuk megérteni az ő gondolatát. Ő nem azt akarta elsősorban elérni, hogy ez az ember gazdagból szegény legyen. Ő azt akart elérni, hogy ez az ember gazdagból végre szabad legyen. Szóval szabad legyen. Menj el, add el mindenedet, amit van. Oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Aztán jöjj és kövess engem. Sokféleképpen félre szoktuk magyarázni ezt a történetet. Úgy is, hogy ebben a történetben pénzről van szó, aztán csak a pénzről, esetleg nem is arról van szó. Kétségtelen, hogy szó esik ebben a történetben a pénzről is. Azonban azt hiszem, hogy azt mindnyájan tudjuk, hogy Isten országába senki sem jut be pusztán azért. A reformáció egyik nagy kirobbantója ugye ez, hogy valakinek elegendő pénze van ahhoz, hogy magának üdvösséget vásároljon. Valaki pedig csak azért rekesztet neki abból, mert nincsen elegendő pénze. Kétségtelen, Isten ajándékai ingyen való ajándékok, és Jézus ezt akarja elérni ennél az embernél, hogy legyen szabad keze ahhoz, hogy ezt az ajándékot tudja elvenni valamivel. Mert a gazdagsága volt hivatott arra, hogy őt ugye Isten áldásaként felemelje, valójában azonban ez a gazdagság volt, ami őt megkötözte. Jézus sem lehet anélkül ugyanis követni, hogy szabadunk ne lennénk. Nem tudom, mennyire ismeritek az evangéliumokat, ilyen alakról nem igazán tudunk másikról. Akit Jézus Krisztus személyesen hívott volna követésre, akiről így írta volna az ige, hogy Jézus megszerette, megkedvelte, megadta neki azt az utat is, amelyen aztán járnia kell, és azt mondja, hogy ha ezt elvégezte, jöjj, és aztán kövess engem. És milyen döbbenetes az, hogy ez az ember mégis szomorúan távozik el, mert nem tudta elfogadni és elhinni azt, hogy a gazdagnak nem feltétlenül a szegény az ellenkezője. Ami igazán érdekes számunkra is, a bűnbánati hét szempontjából ez lesz igazán érdekes, az a párbeszéd, ami ennek a történetnek a kapcsán Jézus és a tanítványok között zajlik. Először hadd mondjam el azt, amit nagyon kevesen tudnak, noha ezt a történetet rengetegen ismerik, hogy mit akar egyáltalán jelenteni az, amit Jézus mond, hogy könnyebb a tű fokán átmenni a tevének, mint gazdag embernek bejutni az Isten országába. Azt tudjuk, hogy ha Jézus Krisztus valami meg akart értetni a hallgatóságával, akár a tanítványokkal, akár egy nagyobb sokassággal, mindig a lehető legegyszerűbb képeket használta a mindennapi életből véve. Olyan dolgokat, amelyeket mindenki ismert, nem elvont dolgokat magyarázgatott ő. Mindig vett egy egyszerű képet, amit aztán azonnal meg tudtak érteni a hallgatóság tagjai. Ez a kép is egy ilyen. A teve annak a vidéknek, a világnak azon a részén, az mind a mai napig a szállításnak az egyik eszköze. És bizony annak idején, mint ahogy a most is, ezeket a tevéket jól megpakolták. málhákkal. És amikor elérkeztek egy ilyen karaván tevéi Jeruzsálemhez, ennek különböző kapui voltak, és ezek közül, a kapuk közül hívták az egyiket tűfokának, mert olyan keskeny volt, olyan szűk volt. Ugye ez könnyű volt véden, éjszakánként esetleg ezt nyitották ki. És bizony ez a kulcsa ennek az egész történetnek, hogy Jézus azt mondja, hogy ha valaki be akar menni Jeruzsálembe, miután odaérkezett a tevéivel, mit kell csinálni? Le kell szedni mindent a tevéknek a hátáról, aztán be lehet vezetni a tevét a városba, és aztán ott újra felmálházni. Be akar valahova jutni, valamit azonban ezért hátra kell hagyni, hogy ez sikerüljön. Ez a kép, amit Jézus használ. És ezért mondja azt, hogy a gazdag ember képtelen bejutni Istennek az országába, mert van valami, ami akadályozza, ami képtelenné teszi arra, hogy bemenjen. Hogyha ezt nem teszi le, akkor képtelen lesz oda bejutni. És általában a vagyon, a gazdagság ilyen dolog tud lenni, ami elválaszt. És mégis érdekes az, ahogyan Péter reagál a gazdag embernek az eltávozására, hiszen többször olvassuk azt, hogy a tanítványok nagyon megdöbbennek, és végül felteszik a kérdést, hogy akkor kisoda üdvözülhet. Tudjuk azt, hogy ezek a tanítványok mindent elhagytak Jézusért. Gondolkodás nélkül, szabad döntéssel, örömmel, mindent hátrahagyva. Péter otthagyta a munkáját, a halászhálóit. A Zebedeus fiai apjukat, ugye János és Jakab, ők azok, akik nem csak a mesterségüket, halászhálóikat, hanem az édesapjukat is hátrahagyták. Vagy gondoljatok csak Lévi Mátéra, aki ehhez a gazdag ifjúhoz hasonlóan ugyancsak gazdag jövedelemmel bírt. Gazdag ember volt, vagyonos ember volt. Nem csak a kor akkori felfogása szerint, a mai szemüveggel nézve is. Egyértelmű, hogy nagy gazdagságot hagyott hátra akkor, amikor felállt a vámszedő asztaltól. És Péterék egy helyen fel is teszik majd ezt a kérdést Jézusnak, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, érted? Szinte ott van a másik kérdés ennek kapcsán, hogy de hát akkor mi mit fogunk kapni cserébe? És tulajdonképpen ez az a kérdés, amit fel kell tenni egyen-egyenként a mai este mindnyájunknak, hogy van-e valami, ami bennünket gátol abban, hogy Isten országába bejussunk. És egy sor olyan dolog van, amire azt kell mondanunk, hogy az nem feltétlenül rossz. Önmagában a pénzre sem mondhatjuk azt, hogy rossz. És egy sor olyan dolog, amiket Péterék hátrahagytak, azok sem mondhatjuk azt, hogy rossz. De akkor, amikor Jézus arra kérte őket, hogy kövessetek engem, akkor útban voltak. Akkor kellett tudni ezeket hátrahagyni és félrerakni. És valójában mindig ez a próba, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus hív az ő követésére, akkor tudok-e hátrahagyni mindent. Hogy valóban annyira szabadnak érezzem magam, hogy Jézus Krisztus követése semmi sem számít fontosabbnak az én életemben. A kérdés ez a ma este mi hozzánk, hogy vajon te teljesen rá tudtad-e bízni a te életedet Jézus Krisztusra. Valóban ő a legdrágább kincs a te életedben. Ő az, aki mindent pótol, minden vélt vagy valós vesztességedet, amit te úgy könyvelsz el magadnak, hogy ezt azért hagytam hátra, azért tettem félre, hogy őt követhessem. Valóban ilyen mestere számodra az Úr Jézus Krisztus. Ki üdvözülhet? Ez Péteréknek, a tanítványoknak együttes kérdése a mesterhez. És aztán Jézus rájuk tekint, és ezt válaszolja, az embereknek lehetetlen. Az embereknek lehetetlen, csak Isten kegyelmében bízhatunk. Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Mi is az ő könyörületességében, kegyelmében bízva készülünk erre a következő vasárnapra, és készülünk egyáltalán arra, hogy valaha majd Isten kegyelmesen fogad bennünket, és befogad abba a mennyei dicsőségbe, ahová ez az ifjú csak vágyakozni tudott, de bejutni nem. Imádkozzunk azért, hogy ez számunkra lehetséges legyen. Amen. Meg annyi alkalommal csöndesedtünk már el a te színed előtt, Urunk, kérve azt, hogy könyörülj, kérve azt, hogy bocsáss meg. Most azért fogunk így imádkozni, hogy segíts bennünket abban, hogy a mi életünket teljesen a te vezetésedre bízzuk, hogy mi egyedül benned reménykedjünk, hogy valóban te légy a mi hű és jó pásztorunk, akinek a hangját mi követjük, akinek a vezetésével mi járunk egész életünkbe. Urunk, arra kérünk téged, hogy légy velünk ennek a hétnek minden egyes alkalmán. Segíts meg bennünket, könyörülj rajtunk a te kegyelmeddel. Segíts bennünket felismerni azt, hogy mi az, ami neked nem tetsző. És könyörülj, hogy tudjuk letenni ezeket a te lábaidnál. Hallgass meg a mi könyörgésünket Jézus Krisztusért, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, hogy szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen, már-már megindulok, hogy rád bízzam magam. De látott köcs lehúz, még régi csüggedésem, áld meg ma lelkemet, több hittel, ó Uram. Köt még a földi jó, a bűn a földi örvény, s te hozzád bűnömért, lásd el nem juthatok. A bék jó súlya nyom, lebetném összetörném, de lelkem gyenge még, s jaj összeroskadok. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességed, hogy bölcsen bízzak és szolgáljak úgy neked. Mit érek nélküled, add, hogy imádva téged, búzs gyarló bűnösén, hadd légyek gyermeken.
A kegyelem legyen mindazokkal, akik soha el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.